Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét Sámuel második könyvéből, a 11. és 12. rész válogatott verseiből.
Így szól az Úrnak igéje Sámuel második könyvéből, 11. fejezet, 2. a 15. versig, valamint a 26. vers. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött, és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki. Becsábé Elzs, Eláim lánya, a hetita Úriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig beleállt, aki éppen azelőtt tisztult meg tisztátalansággal. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett, ezért ezt üzenetet küldte Dávidnak. Teherbe estem. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak. Küld hozzám a hettita Úriást. Joáb el is küldte Úriást Dávidhoz. Amikor Úriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb? Jól van-e a hadi nép, és jól folyik-e a háború? Azután ezt mondta Dávid Úriásnak, menj haza, és mosd meg a lábodat. Úriás kiment a királyi palotából, és utána vitték a király ajándékát. De Úriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Úriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Úriásnak, hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Úriás így felelt Dávidnak. A láda, meg Izrael és Júda sárcaiban laknak. Az én uram, Joáb, és uramnak szolgái pedig nyílt mezőn távoroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és feleségemmel hálja? Az életedre, a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Úriásnak. Maradj itt még ma, és holnap elbocsátalak. Ott maradt tehát Úriás Jeruzsálemben, aznap és másnap is. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyák, és reitatta őt. De este urának szolgáival ment lefeküdni a fekvőhelyre, és nem ment haza. Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, amelyet Úriásra küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Úriást az arconalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghaljon. Amikor meghallotta Úriás felesége, hogy meghalt a férje, Úriás elsiratta az urát.
Amikor leteltek a gyász napjai, érte küldött, Dávid palotájába vitette, az pedig felesége lett, és kiút szült neki. De az úrnak nem tette, amit Dávid elkövetett. Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha volt, és marhája. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája. Azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott, és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ezt sajnált a maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzá érkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úrra mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért 4-szer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán a Dávidnak, te vagy az az ember, ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te öledbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettite Úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehesd. Őt magát pedig meggyilkoltattad, az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házadtól. Mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy a te feleséged legyen.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, ki teremtett, fenntart, s bölcsen igazgat mindent. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét Jakab apostol leveléből, az első rész 14. és 15. versét. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalmazva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Az elmúlt vasárnapokon Dávid példaként állt előttünk. Dávid király, aki várni tudott, amíg egész Izrael királya lehetett, aki türelmesen várta, hogy Isten beteljesíti ígéretét, és nem akarta sietetni és kierőszakolni a dolgokat, példa volt előttünk. Vagy Dávid király nagy lelkűségét láttuk, aki fölkutatta Jonatánnak megmaradt fiát és Mefibósetet, oda költöztette Jeruzsálembe, és a királyi udvar állandó tagja lehetett a továbbiakban. Nagy lelkű volt Dávid. E mai történetben hatalma csúcsán, de emberi mélységében látjuk őt, aki egyszerűen ösztönlényként viselkedik. Se nincs józanság, nincs hit, az ösztönei viszik ezt az embert. Sehol se lát, csak egy messzelen női testet, semmi mást. Ki ez a nő? Kérdezősködik utána. És mondják neki, ez Betsabé Uriás felesége. De meg se hallja Dávid, hogy tehát foglalt. Ez egy férjes asszony. Meg se hallja. Magához viteti. Lehet, hogy közöttünk a többség elmondhatja, hogy soha nem csábítottam már másnak a feleségét, férjét. Nem is vonatkozik rád, kedves testvérem, amit ma mondandó vagyok, csak akkor, hogyha józan érv, figyelmeztetés és a lelkiismereted ellenében soha nem mondtad azt, hogy ugyan már. De ha mondtad már ezt, akkor vedd magadra, amit most az Isten rám bízott. Azt mondja Jézus, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott az ő szívében. Ott kezdődik a dolog, hogy a kívánság hogy van egy kívánság bennünk, ami egy csőlátást eredményezhet, és magával ragad. És a szexualitás az csak egy terület. A kísértés végtelen fajta lehet. De a természete mindig ugyanaz, hogy az embert, ahogy olvastuk a Jakab levelében, mindenki úgy esik kísértésbe, hogy vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága, hogy az ember megy az ösztöne a vágyai után. Lehet ez anyagi dolog, lehetne még több pénzem, az enyém lehetne valami, ami még nem volt, és nem is mennyiségi kérdés ez, hogy aki közelebb van a nagy pénzekhez, annak jobban kísértése, a kisembernek is kísértése, hogy nem tiszta úton szerezzen. Lehet kísértés, persze szerencsejáték, ital, de most haladok az általánosabb felé. Kísértése mindnyájunknak a könnyebb út. Hogy miért válasszuk a nehezebbet? Könnyebb út a lustaság, könnyebb út a felületesség, könnyebb út a többséggel tartani bármiben, feladva az elveinket. Olykor könnyebb útnak látszik meghalni, mint élni. Kísértésünk az uralomvágy. Enyém legyen az utolsó szó, azért úgy legyen mégis, ahogy én akarom. Kísértésünk az a szemlélet, és ebből fakadó magatartás, hogy a másik ember olyan valaki egyszerűen, akit használni tudok valamire, és olyan ember, akinél különb lenni tudok, vagy különb vagyok eleve. Nyilvánvalóan különb vagyok. Erről olvastam most egy kis epizódot. Max Lucado egy neves amerikai író, lelkipásztor, és emlékszik arra, hogy egyszer repülővel utazott, felszállt a gépre, és látta, hogy az egyik stewardess mennyire nem figyel oda a munkájára, nem figyel rá. Azt mondja, ott szemmel láthatóan ügyetlenkedett. Ha szódát rendeltem, gyümölcslevet hozott, ha párnát kértem, takarót hozott. Mi van ezzel az emberrel? Mi történt itt a kiszolgálással? Méltatlankodott. És azt hiszem, egy kis önelégültséget is éreztem, mert én éppen egy előadásról jöttem, ahol én voltam a vendégelőadó. Az emberek szerencsésnek mondták magukat, hogy engem meghallgathattak, és még ebben a jó érzésben száll fel a repülőre, és azt mondja, abban a tudatban foglaltam el a helyemet, hogy a mennyi is tudja, hogy milyen fontos helyet töltök be ebben a világban, az Isten munkájában. Aztán kértem a szódát, a párnát, és a lány pedig ott ügyetlenkedett. Még soha nem érezték, hogy felsőbbrendűek valakinél, a parkolóőrnél, a bolti kiszolgálónál, a perecvárosnál, a ruhatárosnál, stb. Azt tették, amit én. Amikor a légiutas kísérőre néztem, nem emberi lényt láttam benne, hanem csak egy olyan valakit, aki értelme van. Lucado úr, képzeljük el meglepetésemet, amikor az utas kísérő letérdelt az ülésem mellett. Ön az, aki keresztény könyveket ír? Igen. Beszélhetek önnel? És a szeme könnyes lett, és a következő 3 percben elmondta, aznap délelőtt kapta meg az idézését a vállópeles tárgyalásra. A férje nem fogadja a hívásait. Azt sem tudja, hol fog lakni. Alig tudna a munkájára figyelni. Nem imádkoznék érte? Imádkoztam. Testvérek, nem kellett megszégyenülnünk már, nekem kellett. Amiatt, ahogy emberekre néztünk, ahogy lekezeltük őket, az előítéletünk miatt, azért, ahogy fölülről csak a testüket, vagy csak a használhatóságukat néztük, és akkor ugyanolyanok voltunk, mint Dávid király. Nem az egész embert, csak a testét, csak valamit, csak akit begyűrhetek. Csak ennyit. Gyorsan történtek a dolgok Dávid esetében. Meglátta, magához vitette. És talán átsuhanó gondolat volt, hogy na és ki merne szólni egy királynak? Azok, akik tőlem függenek. Vagy mondjuk ilyenkor, ki merne szólni? Azok, akiknek szintén vaj van a fülük mögött. Az ember úgy esik kísértésbe, hogy vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. A bűnnek pedig mindig van következménye. Többféle, mint azt az ember felmérni tudná. Lássuk ebben a történetben. Csak az egyik következménye az, hogy Betsabé terhes lett. Jön a baba, valamit kell csinálni. Hányaknak ismerős ez a helyzet? Dávid király nem üzenhetett vissza, hogy vetesd el. Zárójel, mintha az abortusz volna a paráznaság kérdésének a megoldása. De valamit tenni kell. Betsabé már asszony, tehát úgy simán, becsületből nem lehet elvenni feleségül. De a dolgot el kell tusolni. Így talál ki Dávid király olyan ötleteket, amikkel egyre aljasabbá válik. Magán uralkodni nem tudó férfiból gyilkossá válik. Olvastuk, hogy hazahívja a hadmezőről Uriást, mert ha Uriás hazamegy, akkor rá lehet fogni, hogy ez az ő gyereke. De Uriás nem akar hazamenni. Egy olyan talpig hűséges ember, hogy azt mondja a királynak, hogy a katonatársai mind rideg körülmények között állják a sarat, én most nem megyek haza a feleségemhez, én vagyok annyira szolidáris velük. Akkor Dávid leitatja, ha részegen már csak hazamegy, és nem megy haza részegen se, ez a szerencsétlen, akkor halljon meg. Meg is hal. Meg kell halnia Uriásnak, és majd meg kell halnia az újszülöttnek is, azt mondja Isten. Milyen fájdalom látni egy szülőnek, ha a gyereke súlyos beteg, látni, ahogy elerőtlenedik, vagy halloklik. Bejárni egy kórházba, és kísérni a gyerek testi-lelki szenvedését. És minden szülő azt mondja, bár cserélhetnék vele. De nem lehet. Ennél még rosszabb úgy végignézni ezt, hogy tudom, egyedül én vagyok az okozója. Mert Dávidnak nem mondta Isten. Ezért meg fog halni a gyerek. És nézi, hogy miatta meg fog halni az a gyerek. Következmény. Későbbiekben Dávid egyik fiának, Amnonnak megtetszik egy féltestvére. És addig epekedik utána, hogy végül becsalja őt egy, a hálószobába, és megerőszakolja. És olvassuk, hogy Dávid megharagudott. De semmit nem mondott, és semmit nem tett. Mégis ki kérje számon Amnon bűnét, hanem az apja, hanem a király. Ki kérje számon, és semmit nem mond Dávid. Semmit. Miért? Fél attól, hogy Amnon visszaszól, atám, te is leszakítottad. Amikor annyira megtetszett valaki. Azért nem szól, mert elveszett az erkölcsi alapot arra, hogy szóljon valamit. És mivel Dávid nem szólt, Támárnak, a megerőszakolt lánynak az édes testvére hát tett, és megölte Amnont ezért. Így aztán még egy fia meghalt Dávid királynak. A következmények messzire vezetnek. És azonnal is jelentkeztek a következmények. Hiszen milyen meghasonlást támaszthatott ez Betsabé lelkében? A férje távol katonáskodik, ő meg a királlyal együtt van. És Dávid király is mondja a 32. Zsoltár írja le, hogy amíg hallgattam, addig égette a csontjaimat. Valójában nem tudtam úgy tenni, mintha nem lett volna. Valójában önmagamban küzdeni kellett ezzel az emlékkel, ezzel a váddal. Nem úgy van az, hogy volt egy szép esténk, aztán nem történt semmi. Nem úgy van az, hogy nem változott semmi, de megváltozott. De vádolta ez a dolog Betsabét is, vádolta Dávidot is, és híre ment ennek a dolognak, minden diszkréció ellenére, mert olvassuk, hogy Nátán szavait, hogy még a messzire a másokhoz is elérkezett ennek a híre, akik megbotránkoznak Dávidon, ezért, amit tett. Sokakat megbotránkoztatott, másokat felbátorított, ja, lehet ezt így csinálni. Zárójelben mondjam, ahogy mi megéljük a házasságot, vagy megéljük a másik nemhez való viszonyunkat, a tisztaságot, a hűséget, vagy a kalandokat. Ez elsődleges minta a gyerekeinknek, de minta a diáktársunknak, a kollégánknak, sokaknak. Lehet mondani, végül is Dávid király elvette Betsabét, és minden jó, ha a vége jó. Ez felülírja az előzményeket. Végül is elvette a kisbaba már, egy házasságba született. Ez felülírja. Mikor már minden elrendeződni látszott, esküvő megvolt, baba megszületett, akkor elküldte az Úr Nátán prófétát Dávidhoz, hogy szembesítse önmagával. Az emberek már kezdtek napirendre térni fölötte, hónapok elmúltak, ki tudja mennyi, de az Úrnak nem tetszett a dolog. Az Isten nem tért napirendre fölötte. Az, hogy egy bűnt az ítélet azonnal nem követ, nem jelenti azt, hogy az Isten is napirendre tért. És főleg nem jelenti azt, hogy az Isten nem is foglalkozik ilyen dolgokkal. És elmondja Nátán próféta azt a példázatot, amit hallottunk, hogy egy gazdag ember, amikor vendégei jöttek, minden megfontolás nélkül elveszi a szegény ember egyetlen báránykáját, és azt készíteti a vacsorára. Micsoda aljas gazember, halál fia, mondja Dávid. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember. Te vagy testvérem, és én vagyok az az ember, akit a kívánságunk nem egyszer és nem százszor elragadott. Akik vállat vontunk, ugyan már. Akik azt hiszük, hogy meg lehet úszni, csak ügyesen kell csinálni. Te vagy az az ember, aki magadtól is megundorodnál, ha látnád kívülről magadat. Te vagy az az ember, és én vagyok, akin az Isten haragja méltán van. Vétkeztem, mondja Dávid. És az Úr erre a pillanatra várt, erre a szóra, az őszinte bűnbánatra várt. Az Úr is elvette bűnödet, mondja Nátán, és nem halsz meg. Ha az Úr igazságosan járna el, akkor mindig újból leradírozná az emberiséget, mint Noé idejében. Halljon meg, aki ilyen. Akkor nem maradna senki, testvérek, nem maradna senki. Ez volna az igazság. De azt mondja Isten, nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy megtérjen, és éljen. Amíg úgy teszek, mintha minden rendben volna, amíg a lelkiismeretem altatgatom, addig az Isten vádol. Önmaguknak is hazudozó emberekkel nem tud az Isten mit kezdeni. Azok az ítélet felé mennek. De akinek fáj az, amit tett, fáj az, hogy olyan vagyok, amilyen, és újra olyan vagyok, az oda mehet Istenhez. Az egyetlen hely, ahova érdemes, ahova fontos ezzel oda menni, az Isten. És az Isten keze akkor másodszor is rád mutat, és azt mondja, te vagy az az ember, akiért Krisztus meghalt. Te vagy az az ember, akinek a büntetését Jézus magára vette, ezért is. Akit úgy szeretett, hogy egyszülött fiát adta, hogy mégse vesz el, hanem örök életed legyen. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Lehet másképpen. A szenvedély, a kívánság ere oly nagy. Lehet másképpen. Ott van József az Ószövetségben. Potifárné kerülgeti ezt a fiatalembert. És azt mondja neki, következetesen, hogy tehetnék ilyet az én urammal, mikor tökéletesen bízik bennem. Hogy tehetnék ilyet Isten előtt és a férjeddel szemben? Nem tehetek ilyet. Lehet másképp. A kísértés még nem bűn. A kísértés az a pillanat, amikor a katona észreveszi az ellenséget. Azon mód megadja magát. Hát, nem azért fegyverezték fel, nem azért állították oda. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördög dalasságaival szemben. Olvassuk. Fegyverünk az ige. Jézusnak is az volt a pusztában. Fegyverünk az ige. Fegyverünk az imádság, mint ahogy Jézusnak is az volt. És rengeteget imádkozott, hogy erős legyen a lelkében azt tenni, amiért küldetett, úgy lenni köztünk. Fegyverünk az imádság, amiben minden dolgunkat, minden élményünket, minden kívánságunkat, mindent az Isten elé tárhatunk és megbeszélhetünk. Fegyverünk annak a tudata, hogy az Istennel való közösségünk olyan kincs, amit nem érdemes semmiért feláldozni. Segítsen bennünket az Úr győzelemre. Segítsen bennünket Krisztusi, neki tetsző életre. Péter apostol leveléből szeretném egy pár verssel befejezni. Többé ne emberi vágyak, hanem az Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátra levő idejét. Bizony elég volt abból, hogy a múltban a pogányok szokása szerint kicsapongásokban, kívánságokban, részegeskedésben, dorbézolásokban, tivornyázásokban és szentségtelen bálványimádásokban éltetek. Azért haragusznak rátok, sőt káromolják Istent, mert nem rohantok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabba a posványába. De számot fognak adni annak, aki készül ítélni élőket és holtakat. Mindennek a vége pedig már közel van. Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Amen. Többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét. Amen.